Uram, miről legyen ma szó, miről kell ma hallanunk és beszélnünk. Hálaadások, dicséretek, dicsőítések, magasztalások, és onnan még egy lépéssel följebb az imádatok. Ezeket a lépcsőfokokat szeretném ma veletek egy kicsit átgondolni, átbeszélni, hogy ha hazamentek mától, nagyobb örömmel tudjatok az Úrnak hálákat adni mindenkor, mindenekben, mindenekért, folyton folyvás és szüntelen. Mert a hálaadást, ha egyszer megérted a szíveden, onnantól kezdve megváltozik az életed. Bármielőtt állsz, a hálaadások átemel rajta. Egy olajban, hogy szinte észre se veszed, az Úr átvitt rajta, átemelt rajta, hozott hozzá egy könnyebbség olajat. Ugyanazok a megpróbáltatások esnek rajtunk, tanítja a korintusi levél, mint a világ, úgyhogy nem kell kétségbe esni, amikor ezek előtt vagyunk. Tudnunk kell, hogy nekünk a könnyebbség olajában kimenekedés van ezekben, mert ismerjük azt, aki a szemét rajtunk tartja örökre. És aki a trónon ül örökre, aki örökön örökért trónol, és a szemét rajtad tartja. És azt mondja, ne félj, én megsegítelek. Az igazságom jobbjával támogatlak. És amikor ezt meghalod a szívedben, akkor ösztönösen hála ébred a szíveden. Ugyanis, ha az ember megérti, a Szent Szellem kijelentése által lehet csak megérteni azt, hogy mit végzett el értünk a kereszten, onnantól kezdve a szívedben örök hála lesz. És egy hálás szív az az első lépés. Az, hogy az ember azt mondja, hogy Uram, olyan hálás vagyok a szívemben, ez az első lépés. Következő lépés, hogy azt ki is fejezed, és hálákat adsz. Hála áldozatokat szolgáltatsz. Bemutatod ezeket a hálákat a trón előtt. Mert nem elég azt mondani, Uram, hálás a szívem, te úgyis tudod. Ez a hála, ha ott van a szívünkön, ez nagyon jó dolog. Ez az első lépés. De azokat a hálákat ki kell fejezni a trón előtt. Hangot kell adni neki. Meg kell, hogy érintse az atya szívét, hogy te hálás vagy. Mert addig csak magadban hordozod, amíg nem közlöd vele. Úgyhogy a hálás szívnek a kinyilvánítása, a kifejezése a hálaadás szolgálata. És nagyon sok keresztény erről elfeledkezik. Ugyan hálás a szíve, persze, tudom, mit tett az Úr értem. Olyasmi mindez, amikor egy férj és egy feleség nem kommunikálja, hogy mennyire szeretik egymást. Akkor az nincs kifejezve úgy, ahogy a másik azt örömben el tudná fogadni. Amíg el nem mondod, hogy mennyire szereted a másikat, csak úgy is tudja a másik, hogy mennyire szeretem. Fennáll a veszélye, hogy elhidegül az, amit érzel a másik iránt, ha nem adsz hangot neki, nem fejezed ki, és nem tudatod vele. Ez szükséges hozzá. Ugyanígy van az Úrnál. A hálás szívnek a kifejezése a hálaadásokban történik meg. Ez az első lépés, amit minden kereszténynek meg kell értenie. Hogyha az Úr már azt megcselekedte, akkor azért hála van a szívemen. És ezt a hálát ki kell fejeznem. Mert az Úr ebben gyönyörködik. Ez egy áldozat. A hálaadások áldozata. Amikor még nem látod azt, amit kértél, hogy ez megvan neked. Tudod, hogy megvannak a kéréseid a trón előtt, de még nem látod azt, hogy te abban jársz. Akkor közölni kell az Úrral, hogy Uram, tudom, hogy az én kéréseim megvannak te nálad. És én ezért hálás szívvel vagyok, és ezeket a hálákat kifejezem neked hálaadásokban. Ez a magyar nyelv gyönyörű, mert kifejezi, ezt oda kell adni az Úrnak, azt a hálát, ami a szíveden van. Oda kell szolgáltatni az Úrnak, oda kell tenni a trón elé. Az Úr szívét meg kell érintse a szívedből jövő hálaadás. Ez a lényege. Oda kell tenni az oltára, amikor még nem látod azt a hálaadást. És az meg fogja indítani az Úr szívét. Meg fogja indítani az Úr szívét. Nem marad közömbös az Úr, amikor ezt megteszed, mert ez egy hit cselekedet, amikor még nem látod, de úgy meg tudod köszönni, mintha már meglenne. Mert tudod, hogy az ő szava az igazság, és te megkérted. És a kérésed ott van a trón előtt, és az Úr dolgozik rajta, és te kifejezed a háládat. Az megindítja a birodalmat, megindítja az Úr szívét, úgy, mint semmi más hozzá hasonló a világon. Ez egy kulcsfontosságú elem a keresztény életben, hogy az győzedelmes és sikeres legyen. Én magam is, mert ez a prédikáció nekem is fog szólni, sokszor erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Kicsit félretesszük, és mindig azt szerint járunk, amit látunk. És néha elégedetlenkedik a szívünk, meg néha egy kicsit elgondolkodunk, hogy vajon miért nem látjuk már azt, amikben hiszünk. És akkor az Úr szelleme, ha meghallod a hangját, azt fogja mondani, kezdjél hálákat áldozni az atya, mert megvan neked. És ha ezt megérted, akkor elindul egy olaj arra a helyzetre, és egy olaj, egy könnyebbség olaja kezd jönni, a vigasztalás olaja, a megoldás olaja fog jönni, az öröm olaja fog jönni, az öröm, hogy örömben tudsz végigmenni addig, amíg nem látod. Ez a hitnek az öröme. Ez nagyon-nagyon meg fogja munkálni az életünket ma, hogyha egy picit jobban a szívünk köz engedjük, amit az Úr ma nekünk készített, hogy ezeket az igéket fogadjuk be, és hadd munkálja meg a szívünket. Amen. Készen állunk erre. A 92-es Zsoltárban a Dávid királynak a nagy-nagy titka az volt, hogy ő ismerte a hálaadások erejét. És a hálaadásoknak a hatalmas olaját, amit hozott az életére, az Úrnak a gyönyörűséges, győzedelmes olaját. Dávid Zsoltárai telve vannak, és szüntelen való hálaadásokkal vannak telve. Úgy írja, jó dolog hálát adni az Úrnak. Megismerte, hogy a hálaadás az nem egy száraz dolog. Az ember, ha elkezdi a hálaadást, akkor az Úr beljebb viszi. Beljebb viszi az ő dicsőséges közegébe, a jelenlétébe. És a közelségét az Úrnak meg fogjuk tapasztalni jobban, mint enélkül. És azt mondja erre Dávid, hogy jó dolog hálát adni az Úrnak. Biztat minket, hogy az nem egy üres cselekedet az a hálaadás, hogy nem egy vallásos forma dolog, hogy most akkor hálát adunk az Úrnak. Az egy jó dolog. Az egy jó dolog, mert előre lendíti majd az életünket. Meg fogja hozni azt az olajat, ami szükséges, ha most még nem éreznénk, ha szárazságban lenne az életünk. Ez a hálaadás, ez jót fog tenni nekünk. Ez jót fog tenni az életünknek. Bízzál ebben. Hálaadások. Jó dolog hálát adni az Úrnak, és dicséretet énekelni a te nevednek. A hálaadások nagyon közel karöltve jár a dicséretekkel, mert ahogy az embernek hálás kezd lenni a szíve, és elkezdi kifejezni ezt a hálát, előbb-utóbb dicsérni kezdi az Urat. Azt veszi észre, hogy dicséri az Urat. Hogy, ó, Uram, a te neved mi hatalmas, hogy ezt megcselekedte. A te neved mi felséges az egész földön. Dicsérlek az égboltozaton, dicsérlek a földszínén, dicsérlek téged az élők gyülekezetében, és elkezded őt egy dicsérettel illetni, amit nem tudnál megtenni így, hogyha ezt a hálát nem engednéd, hogy utat törjön a szívedben. Tehát a hálaadás és a dicséret, hogy dicséreteket tudsz énekelni neki, ahhoz szükséges ez a hálaadó szív, a hálaadással teljes szív. Hogy engedjél helyet a háláknak a szívedben, és ne engedd, hogy az ördög elvegye a kedvedet attól, hogy te igenis hálaadó szentje leszel az Úrnak. Szüntelen hálákkal fogok áldozni. Uram, ezt szögezlem, mert az életedet előre fogja lendíteni, feljebb fogja emelni, hatalmas közösségbe fog bevinni olyan helyre, ahol addig nem jártál. A hálaadások és dicséretek. Dicséretet éneklek a te nevednek, mondja, ó felséges. Látod, amint elkezded dicsérni, fogod látni, hogy ő felséges, hogy ő mindenek felett való, hogy ő magasan felette van annak, mint amivel te most küzdesz. Ő felette van. Ő felséges, ő hatalmas, ő mindenható. Ő hűséges. Az egekig ér a hűsége. Egyszerűen a Szent Szellem, amikor elkezded ezt a dicséret folyamot, fog hozni még hozzá, hogy jobban láttatja veled, hogy vajon miért is tudod még dicsérni az Urat, amit eddig nem is láttál meg talán. De most láttatja majd veled. Hogy ez az Úr, akit te dicsérsz, ez ilyen magasan felemeltetett trónon ül. A leghatalmasabb helyen ül. A leghatalmasabb hely. Az Atya jobbjára magasztaltatva. És ő méltó egyedül ezekre a dicséretekre és magasztalásokra. A Szent Szellem fog hozni még hozzá kijelentést, miközben ő dicséred és magasztalod. És ha elkezded, akkor a Szent Szellem beljebb fog vinni ebben a folyamban. És meg fogod tapasztalni, mennyire jó dolog ez a hálaadás és ez a dicséret. Örömöd gerjeszt a szíveden. Olyan örömöd, ami előtte nem volt ott. Mert nem gondolkodtál az Úr jóságán, mert nem gondolkodtál azon, hogy ő ezen már gondot viselt, és átsegített, és ez megvan neked. A hálaadások láttatni fogják ezt veled. Amen. Ezt meg fogjuk tapasztalni, mire a végére érünk ma, a szívünk jobban meg fogja érteni, és be fogjuk építeni a keresztény életünkbe még jobban, mint eddig valaha tettük. Amen. És az előbbre visz minket. A 35-ös Zsoltárban írja a 18-as vers. Hálát adok neked a nagy gyülekezetben. Az erős nép között dicsérlek téged. Tudod, kinek a profétikus szava ez? A Jézus Krisztusé. A Jézus Krisztusé, aki több ezer évvel a keresztfa kínszenvedései előtt már kijelenti. A Zsoltárokban Dávid száján keresztül, hogy én Uram ezért, hogy te ezt elrendelted, én hálát adok neked. A nagy gyülekezetben, az Úr szemei látták ennek a megváltásnak a hatalmas termését, hogy óriási nagyra nő az a gyülekezet. Az újonnan születettek serege. Hatalmas gyülekezet lesz. Erős nép lesz az. Nem gyenge nép lesz. Akit én megszabadítok, az én kereszthalálom, váltságom által. Az egy erős nép lesz. Az erős nép között dicsérlek téged. Maga az Úr Jézus Krisztus is dicséretekkel szolgált az atyának, az ő Istenének már az idők kezdetétől. Kezdve. És ő a mi jó példánk, ő a mi előjárónk. Ő mutatja, hogy hogy lehet abban a dicsőségben járni, ahogy ő járt. Hálaadásokkal és dicséretekkel. És a népet erős népnek látta. Minden megpróbáltatás ellenére. Mint az erős nép között dicsérlek téged. Be kell csatlakozni abba a dicséret folyamba, ahol a Jézus dicséri az atyát, mint főpapunk. És ha oda be tudsz csatlakozni, az a folyam örökre vinni fogja az életedet, sodorja Isten akaratába, Istennek a teljességébe. Ezek Jézus profétikus szavai. Ugyanígy a 22. Zsoltárban őt hallod, ahogy szól az atyához. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak. Tudod, kik az atyafiak? Te meg én, akiket szerzett az atyának, a Jézus. Az atyafiak, minket atyafiaknak nevez az ige. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ez Jézus. Ez Jézus, akinek az az elszánt szíve vágya, hogy a nagy gyülekezetben az erős nép között dicsérje Istent. Dicsérje, hogyha, ha ez ennyire fontos, hogy Jézusnak ez a szíve vágya. Akkor nem tehetjük csak úgy félre a dicséreteket, a hálaadásokat, hogy a mi életünkben nem foglal el olyan helyet, ahol Jézus azt megcímezte nekünk. És ez ennyire fontos, hogy dicsérje le téged ebben a nagy gyülekezetben. És tudod, nem a szám szerinti nagysága fontos, hanem a szellemben való hatalmi állásra. Azért nagy egy gyülekezet, hogyha meg tud állni a Jézus Krisztusi hatalomban, és nincs erő, ami hatalmat tud venni föl, mert a Jézusban uralkodik. Ti, akik félitek az Urat, 23-as, így folytatja, 23-as, ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Tehát nem csak Jézus maga mondja, hogy dicsérlek téged örökön, meghív minket. Ti, akik félitek az Urat, ti, akik benne vagytok, a nagy gyülekezet, dicsérjétek őt. Ez egy meghívás. Dicsérni jöttem ma az Urat. Miért jöttél ma gyülekezetbe? Első helyen, hogy dicsérjem őt. Azért jöttem, mert ő méltó egyedül a dicséreteim. Én hoztam valamit a szívemben. Én hoztam a szívemben hálákat, én hoztam a szívemben dicséreteket, és ezeket a Szent Szellem, ahogy én odaszánom magam, még följebb emeli olajban, és örömben, és kiteljesedésben, és áttörésem, és láthatni fogja velem a megoldásokat, miközben jövő dicsérem. Ez egy élő közösséget hoz. Egy élő közösséget hoz. Dicsérjétek, ti, akik féljétek, dicsérjétek őt, mert ez egy meghívás. Szeretnéd-e ma ezt beteljesíteni jobban, mint eddig? Ha igen, tedd föl a kezed. Látod, a Jézus meghívását fogod teljesíteni. Dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt. A dicséretnek egy következő lépcsőfoka a dicsőítés. Amikor feljebb emel a Szent Szellem, és jobban láttatja veled azt a helyet, ahol állsz szellemben. Valóban oda vagyunk helyezve, csak nem látjuk, mert helyette a hullámok, amik az élet hullámai, az háborgott tenger, arra tekintünk, és rögtön elfelejtünk vizen járni. És elkezdünk süllyedni. De amikor a dicséretetnek oda szánjuk magunkat, akkor a Szent Szellem följebb emel, és dicsőítések lesznek belőle. A dicséretekből dicsőítése, az jobban odaszánt szívvel folyik. A dicsőítés. Amikor már kezdem csak az Urat látni, minden más szinten megszűnt. Már csak őt látom, és dicsőítem őt. A teljes szívemből. Akkor közelebb vagy ahhoz az egységhez, amire az Úr vágyakozik. Amikor beemel a Szentek Szentjébe, és csak ő létezik. Akkor közelebb léptünk egy hajszállal. A zsidó levélben idézve van ez a rész. Jézus szavai megint. Hirdetem a te nevedet, ez az atya neve. Jézus mondja János a főpapibában, azért jöttem, hogy a te nevedet megjelentsem nékik. És én megjelentettem a te nevedet nékik. És most őrizd meg őket a te nevedben. Erről a névről beszél a Jézus. Azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak. Hogy tudja meg a te néped, hogy milyen hatalmas ez a név, a mennyei mindenható atya neve. A gyülekezetben énekkel dicsőítelek téged. Ez megint Jézus Krisztus. Aki énekel. Képzeld el, amikor Jézus bejön a gyülekezetbe, és elkezd énekelni velünk. Tudod, hogy akkor megváltozik a légkör? Amikor ő maga is becsatlakozik közénk. Volt egy ilyen álmom. Dicsérők voltak, sorakoztak, egy nagy sportpályás alkalomra készültünk, szerveztük, izgatottan jöttünk, mentünk a pályán, és össze csak oda tekintek a dicsérők közé, akik már hangolták, a gitár, énekesek voltak, készülöttek. Oda tekintek, és ott állt közöttük Jézus. Képzel, nem akartam én ezt, nem mondom, jól látok-e? És ott állt közöttük Jézus, és énekelt velük. És az álomnak volt folytatása, de most ami ide tartozik, ez a rész, többeteknek már meséltem. A Jézus maga ott állt és dicsért velük. Mert ez az ő szíve vágya, hogy ő is dicséri az atyát, és becsatlakozon ebbe a dicséretbe. A gyülekezetben énekkel dicsőítelek téged. Ha nem lenne ez fontos, akkor Jézus miért cselekedné? Ez jár az atyának. Teljes odaszánással. Kezeink felemelésével, a szíveink felemelésével, a szíveink odaszánásával, a teljes szerelmünk olajával. Ez jár neki. Ő az egyetlen, aki méltó erre, hogy mi őt dicsőjük, dicsőítsük, magasztaljuk, és amikor az atya szívét ez megérinti, akkor olyan olaj kezd folyni, ami addig nem volt jelen. Nem volt jelen. És abban az olajban, abban a kenetben igazán megtörnek az igák. Akkor jönnek a gyógyulások. Akkor jönnek a szabadulások. Akkor jön az, hogy odaadja azt is, amit még nem kértél. Magasan a fölött, mint hogy kérnéd, vagy elgondolnád. Ez kell egy dicsőség kiáradás, egy dicsőség felhő az életünkre. A 149-es Zsoltár írja, dicsérjétek az Urat. Ne szomorúságokban legyetek. Ne a bajaitokat sorolgassátok. Ne a nehézségeitekre tekintsetek. Van bőven ugyan. Amire nézünk van, nekünk és másoknak. De ezt mind most tegyétek félre, és dicsérjétek az Urat. Ez egy meghívás. Tegyétek félre a gondokat. Attól nem fog megoldódni, állandóan rajta töprengünk. Nem fog megoldódni, csak még inkább beleássuk magunkat. Helyette dicsérjétek az Urat. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Micsoda meghívás. Ne csak azt énekeljétek el, amit tegnap énekeltetek. Az is dicsőséges volt. Az is egy csodálatos szabadítás volt. De meg új helyzetek vannak. Az Úrhoz új szabadításokat. Új éneket énekelj az Úrnak. Énekeld el ezt a szabadítást az Úrnak. Az Úr dicsőségére lesz. Ezért mondja mindig a Zsoltás, új éneket énekeljetek. Mert az Úr megint meglátogatott téged egy hatalmas szabadítással. Hányszor mentette ki az életedet? Hányszor emelt ki a baj? Új ének jár neki. Ezt is el kell neki énekelni. Új ének jár neki. A régiek mellett. Vannak régi kedves énekek, és jönnek hozzá új énekek. Énekeljetek új éneket. Micsoda meghívás. Ez azt jelenti, hogy szabadon felszállhatsz a szellem szárnyére, és elkezdheted dicsérni őt. Még akkor is, ha farsnak tartod a hangodat, ha azt mondod a te hangod, aztán olyan, hogy nem kimondottan a kórus élére való, vagy nem baj. Kezdj el neki énekelni új éneket. Öröm lesz benne. Dicsőség lesz benne. A szellem felkap a szárnyaira. És ki tudja még, hogy milyen hanggal fog a végén megjutalmazni. Hány ilyen bizonyságot lehet hallani, hogy nem volt énekes hangja, de elkezdett énekelni az Úrnak. És az olyan kedvesen csengő lett, olyan lágyan csengő lett, és kenettel teljes lett, mert engedelmeskedett ennek a meghívásnak. Új éneket vár az Úr tőlünk. Új éneket. Az új próbákra új szabadítások jönnek, és új énekek jönnek ki a szívünkből és a szánkból. Amen? A Jézus nevében? Ezeket most szólítjuk is a mennyből. Még nagyon sok énekel van még téve a Krisztus testének, amit még nem énekelt el senki. És fog hozni új jelenlétet és új kenetet. Mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, ezek az új énekek is kenettel teljesek, és ez a kenet legyőzte a világot, és megtörte az igákat. Úgyhogy szólítjuk ezeket, vannak zsoltáros ajándékos testvéreink, jöjjenek ezek az új énekek. Jöjj, meg van írva? Jönnie kell? Jönnie kell ezeknek az új énekeknek. És elvárással vagyunk, hogy ezek megindítanak valamit bennünk, a szívünknek arról a mélységéről, amit az előző dal nem tudott megmozgatni. Az Úr elküldte ezt az új dalt, és ez megmozgat minket. Abban a rejtekeiben, ahol még nem tudott az Úr minket elérni. Ezzel az új dallal egy új kegyelem szállt le, és ez megmozgatja azt a rejtekeit a szívünkben. Nagyon fontos dolog, és elváró hittelezünk, jönnek ezek az új énekek. Az ő dicséretét, nézd meg, újra hozza. Dicséretet hozzatok a szentek gyülekezetében. Vagyis a gyülekezeti hely egy olyan hely, ahol állandó, szüntelen, folytonos dicséretekkel felszálljanak az Úrhoz. Mit gondoltok, miért kezdjük egy órás, jó órás dicsérettel az elején? Hogy beleolvasszon minket a drága szellem ebbe, hogy az atya szíve gyönyörködik abban, hogy végre egybeszerkezte az egész gyülekezet, együtt dicsőíti őt. Ez egy olyan olajat hoz le. Olyan jelenlétet, olyan mozdulásait a Szent Szellemnek, ami dicséret nélkül nem tudna megjelenni. Mert ez kedves az Atya szívének. Úgymond kedveskedünk neki vele, jár neki, szolgálunk neki vele. Mert ez a köteles része a gyülekezetnek, ahogy arra meghívást kaptunk. A szentek gyülekezetében dicséretek járnak neki, és nem feledkezünk el róla. És nem feledkezünk el az Úr jóságáról. És miközben ezt tesszük, ez búfelejtő, és a gondjainkat eltörlő erővel és kiáradással lesz az életünkre. És az Úr semmi olyat nem kér tőlünk, ami minket ne előbbre vinne. Ezeket azért kéri, mert a mi javunkra lesz, ha ezeket megcselekedjük. Egyszerűen a szemünket leveszi a gondokról, és felfüggeszti a szemeinket az hatalmas trónra, ahol ő uralkodik örökön öröké. És aki uralkodik örökön öröké, az gondot visel rólad. Ezt szokod meglátni, közben dicséred és magasztalod őt. Hogy gondot visel. Eddig sem hagyott el az örök hűségéből, és eztán pedig még magasabbra fog emelni. Az ő nagy szerelméből megcselekszi. Tudjátok-e azt, hogy hogy ment ez végbe? Ugye Ádámban elveszetté lettünk, és elszakadtunk Isten szívétől, attól a közösségtől. És először Istennek vissza kellett emelnie az embert a Jézus Krisztusban. És ahogy írja az 1 Korintusban, hogy Jézus Krisztus bölcsességül tette nekünk, megigazulásul, szentségül, váltságul adta nekünk a Jézust, hogy visszaszereshessen minket. Vagyis egy megigazultság helyére emelt minket vissza a Jézusban. És mikor erre a helyre fölemelt minket, akkor ott azon a helyen kér valamit tőlünk. És ezt el fogom nektek olvasni a Szent Írás szerint, ki van vetítve, hogy miután a Jézus Krisztus adta nekünk, hogy valóban az ő megigazultságában jár, a Jézus Krisztus bölcsességgé, megigazultsággá tette, utána minket is tett valami csodálatos helyre. Ezáltal is, ezt, halljátok ezt meg. Az 1 Péter 2-ben van. Az 5-ös vers mondja, ti magatok is, mint élő kövek. Élő kövek lettünk, mert a szellem belénk költözött. Élők, lüktetünk. Az Isten életével lüktető kövek lettünk, amiből Isten templomot épít magának. Élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Valami épül, ha Krisztusba jöttél. Valami épül. Izgatottál szíved? Vagy csak ülsz és várod, hogy majd valami jobb lesz egyszer? Nem. Úgy nem történik sok. De ha ezt a lüktetést felveszed, hogy te szellemi házzá formálódsz az ő jelenléte, benned lakozó jelenléte által. Szent papsággá. Nézd meg, hogy mit munkálkodik az Úr. Hogy téged egy szent papsággá formáljon. A papságnak szolgálata van. A papságnak dolga van, feladata van, hivatali helyei vannak, kötelezettségei vannak. Ha ezeket ellátjuk, akkor mondhatjuk, hogy igenis meglátom az ő tökéletes akaratát az életemben, mert a helyemre kerültem a szolgálatban, a papi szolgálatomban, hiszen szent papságát tett engem az Úr. A papoknak szolgálati helyük van. Szolgálati helyük van, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok. Nézd meg ezt. Hol kezdődik ez? Hogy a szellemi áldozatokat megtudsz, dicséretekkel. Elkezded dicsérni őt. Elkezdesz hálákat szolgáltatni a trón elé. Elkezded dicsérni őt. Elkezded dicsőíteni őt. Magasabban vagy már. A szellem még feljebb emel. Elkezded magasztalni őt. Akkor följebb emelted őt a problémádnál, amikor magasztalod. Akkor ő nagyobb mindeneknél, amikor magasztalod. És ezekből a magasztalásokból a papi szolgálatodban tudod, mi fog kifejlődni? Imádatok lesznek. Amikor elkezded őt úgy imádni, hogy minden más megszűnt, akkor egybeszerkesztődik az Atya szíve a szíveddel, és vagy az ő szívéről fog folyni olaj a tiédre, vagy a te szívedből csordul ki az olaj az ő szíve felé, de mindenképpen ott lesz az olaj. Ott lesz az olaj, ami a papi szolgálatnak a gyümölcse. A királyok uralkodnak, hatalmat vesznek, egy szavukba kerül, és amit a király mond, az megáll. De papokká is rendelt minket. A papok pedig Istennek szolgálnak. Ebben a gyönyörű tisztükben szellemi áldozatokat vár tőlünk. Le van írva. Szellemi áldozatokat vár tőlünk, és ezt köteles részünknek kell venni. Szellemi áldozat, amelyek kedvesek Isten. Nézd oda, akarsz-e kedveskedni Istennek? Akarsz-e neki kedveskedni? Vagy csak a főnöködnél akarsz jól beválni? Tehát az Istennek kedvesnek lenni, az a leggyönyörűbb dolog. Akkor úgy tekint le ránk, hogy közben tudjuk, hogy mosolyog ránk. Úgy öröme van bennünk. Úgy alig várja, hogy ezek az illatok felszálljon. Ezek illatok. a Krisztus illatja. Ahogy Krisztus is dicsérte a gyülekezetben Istent, úgy te is, ezek Krisztus illatai lesznek a trón előtt. És ezekkel az áldozatokkal, ha áldozunk, akkor kedveskedtünk Istennek. És az örömmel fogja eltölteni a szívedet. A depressziónak vége. Az önsanyargató gondolatoknak vége. A kárhoztató gondolatoknak vége, ha bementél ide. Lehet, hogy egy kis erőfeszítés, az első percben még nem vagy ott, a következő percben sem vagy, de tudod, hogy úton vagy. És nem adod fel, és közben folynak a gyönyörű felkent dicséretek, és együtt énekelsz a dicsérőkkel. Szíved emelkedik fölfelé. Emelkedik fölfelé. És azt is szoktam kérdeni, emeljétek fel a kezeteket is, az jelképes kijelentés annak, hogy a szívem és az egész lényem, a szemem megpillantja őt, a fülem meghallja őt, a szívem megérti őt, az egész lényemet átadtam neki, ez a kezeink felemelésével kifejezhető. Azért kérje a Biblia, emeljük fel a szent kezeinket dicséret közben, az egy fajta közeledés, hogy ez ide igyekszem, és ez a végcélom, és ez megadja nekem az Úr, csak ő tud oda beemelni. Mi tudjuk az útját, és ő emel be oda minket. Arra a helyre, a szent helyre, a szentek szentjébe. Dicsőség Istennek. 9. vers mondja, ti pedig választott nemzetség vagytok erre. Ki vagytok erre választ? Ki dicsérje Istent, ha nem az ő népe? A világ nem fogja dicsérni Istent. És ugye írja, hogy csak el ne fogyatkozzék feled a dicséret, ugye? Akik a seholba szállnak alá, azok nem dicsérnek téged. Csak az, ki él, csak az dicsőít téged. De mi, akikben benne van Isten élő szelleme, mi kell, hogy dicsérjük, és ő ezt elvárja tőlünk, és gyönyörűségére van, és kedves neki. Miért ne szolgálnánk vele? Jár neki. És erre választott nemzetség vagytok, királyi papság vagytok, uralkodjatok is, és papokként is szolgáljatok. Királyi papság vagy. Korona a fejeden, megkoronázott a kegyelmével, az irgalmával, a hűségével. És papsággá tett téged. Hogy szolgálj neki. Szent nemzetté tett, mert ő lett a mi megszentelődésünk. Szent nemzetté lettél. Isten tulajdon népe vagy. Nem a senki földjén vagy. Isten királyságában az ő sajátja vagy. Sajátja vagy örökre. Az övéből megszületve, az ő szívéről megszületve, a romolhatatlan magtól megszületve, az övé vagy. Az övé vagy. Ez hegymagában csak ennyit hallottál ma vagy először, már ébredezik a hála a szíveden. Már elindul az a hála érzet, itt kezdődik, hogy megismered, hogy mit cselekedett, érted, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait. Vagyis miközben hirdetjük őt, az evangéliumot, ezt a hatalmas megváltást, közben ezt a papi szolgálatot mellé kell tenni. A szolgálatunk mellé kell tenni. Oda kell tenni. Ez nem szabad szem elől hagyni, hogy az ő szentségének, az ő mindenható voltának jár a dicséret, a magasztalás, a dicsőítés és az imádat. Abból lesz az imádat. És az imádók, Isten kiket keres? Azt mondja Jánosban, imádókat keres magának. Akik szellemben és megigazultságban imádják, ő keresi. Ha valamit keresel, akkor tűzön, vizen keresztül addig nem adott, amíg meg nem találod, nem adott föl. Keresed. Hova tettem? Ide tettem? Oda? Hol van? És nem hagy a dolog, amíg meg nem találod. Isten így keresi az imádóit. Adod a magad neki. Meg fog változni az életed. Olajba kerül. Az Efézusi levélben van egy-két nagyon-nagyon gazdag vers. Az egész első fejezet gyönyörű. De hogy kicsengjen belőle, hogy miért vagyunk itt a földön. 3 verset szeretnék nektek elolvasni az Efézus 1-ből, ami karöltve csatlakozik az előzőhöz, amit hallottatok. Az 5. versről olvasom, az Efézus 1-ből. Eleve arra rendelt minket, vagyis egy isteni rendelés, hogy mi benn vagyunk a Krisztus testébe. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, ezt az ő jókedvében rendelte, hogy lesz egy családom, és te benne vagy, a tagja vagy, dicsőség Istennek, hogy elrendelt erre. Kegyelme dicsőségének magasztalására. Egy magasztalás van elrendelve az életedre, hogy az ő dicsőségét magasztald, a kegyelmének dicsőségét magasztald. Hogy megy ez? Ha az ember soha nem magasztalta Istent, hogy kezdi el? Kezdem mondani, Uram, magasztallak téged. És emeld fel a kezed. És a Szent Szellem ott lesz, és betölti ezeket a szavakat. Uram, magasztallak téged. Hatalmasabb vagy mindennél. Az egekig ér a te hűséged. A szellemedet adta belém. Megváltottál engem. És miközben ezeket mondod, a szívedből egy magasztalás fog folyni a trón elé. És az erre a magasztalásra vagyunk elrendelve. Előre elrendelte. Amelyen megajándékozott minket ama szerelmesben. 6. vers. Nézzük tovább a 12. vers. Megismétli szinte szó szerint, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének. Az egész megváltás arról szól, hogy a trón előtt legyen egy nép, aki magasztalja őt. Magasztalásokra. Magasztalásokra rendel téged. Az ő dicsőségének magasztalására. Aki előre reménykedtünk a Krisztusban. Megismétli a 14-es versben. Egy fejezetben háromszor hívja fel a figyelmedet. Rögtön a levél elején. Hogy miért vagy jelen Krisztusban? Mit vár tőled az Atya? Első helyen. De nem a problémák sorolgatását. Az Atya jól tudja, hogy miben vagyunk. Mikkel szembesülünk, mik a megmérettetéseink, mik a kihívásaink, mindent tud rólunk. De ezeket a magasztalásokat, ha oda tárod a trón elé, oda szánod, megváltozik minden körülötted. A szellemi légkör teljességgel változik, és jönnek a megoldások az olajban. Úgyhogy észre se veszed, és oda helyezi. Hozza, megváltozik a légkör, a szellemi atmoszféra körülötted. 14-es vers mondja, aki a mi örökségünk foglalója Isten tulajdon népének megváltására, és vajon miért hozott minket elő? Az ő dicsőségének magasztalására. Látod-e ezt, hogy ez mennyire fontos? Ezt nem lehet félretenni az életben, illetve lehet, csak szárazság lesz. Szárazság lesz. Ha nincs ez a magasztalás, ami a hálaadásokkal indul, és aztán dicséretek, aztán dicsőítések, aztán imádatok, és magasztalásokkal egybekötve mindez egy csokorba, addig szárazság lesz. Hát őt mindenek fölé kell helyezni az életedben. Ugyanis akkor a figyelmed eltörpül a problémákról, miközben őt magasztalod. Őt helyezed mindenek fölé. Uram, te vagy az Úr az életemben, te vagy a király az életemben, te vagy, aki a problémáimra megoldást hozol, te vagy a Jahve Rafa, a gyógyító az életem, minden betegség tünet felett, te vagy a szabadítom, te vagy az életet adom, és minden az alfától az omegáig, te vagy az életemben, és ezért magasztal a téged, és ide felhelyezted a legmagasabb pontra, és onnan folyik az olaj, és jön mindenre, amivel küszködsz, amivel szembesülsz, amivel megmérettete vagy, jön az olaj. Folyik, alá folyik, Áron szakálláról, a főpapunk szakálláról jön alá az olaj az életedre. Ha ezt a magasztalást beépíted rendszeresen az életedbe. Fogok segíteni, hogy kell ezt tenned, mert sokan ilyenkor kétségbe esnek, hogy szeretném őt magasztalni, de hogyan tegyem? Hogy legyen ez a magasztalás? Az Úr megadja erre a választ. Úgyhogy ez nagyon, Isten mindent olyan egyszerűvé tett, hogy te azt el tud venni, el tud sajátítani a keresztény életedben. Amen? Amen. Ide ma eljutunk. Nem leszek bőbeszédű többé. Dicsőségének magasztalására rendelt minket, ugye? Elmondod ezt velem? Dicsőségének magasztalására rendelt minket. Leszögezhetjük? Eddig, amen? Amen. Az ő mindenható lényének, az isteni mi voltának jár ez a magasztalás. Egyszer ismerd el, hogy ő mindenek felett való, akkor magasztalni fogod. Nem a problémád a mindenek felett való. Nem a gondok, nem a munkahelyi zűrök, vagy a munkanélkül. Nem. Nem ezeket, amikor ezekről beszélünk, akkor ezeket magasztaljuk. Ezeket soroljuk, ezeket magasztaljuk. Ugyanis ezt vesszük a fókuszunk alá, és ezt vesszük a figyelmünk középpontjába, és ezt tesszük nagyobbá azáltal, hogy beszélünk róla. Elmondhatod egyszer a hittestvérednek, hogy miért imádkozzunk. És aztán az egészet tedd félre, és Jézusról kezdj beszélni. A megoldásról. A megváltásról. A hatalmasról, az erejéről, ami benned munkálkodik. És fog jönni az olaj. Áradni fog az olaj az életedre. Bármilyen helyzet is van, ez a magasztalás kimenekít. Egy nagyon rövid, de csodálatos példa erre. Röviden fogom mondani, egy egész fejezet tárgyalja. Otthon végigolvassátok majd, hogyha van kedvetek. Az Abcsel 16-ban a Pál és Silásnak a csodás szabadulása. Hogy is ment ez? Volt egy jövendőmondó lányka, aki Pál útjába volt napokig. Ez Filippiben történt ez az egész különben. Filippi városában. És Pál bosszankodik, Mert ez a kislány nem a szellem által szól, habár teljesen az igazságot mondja, amikor profétál, hogy a jövendő mondás szelleme által mondja, hogy ezek a magasságos Isten szolgái, és hirdetik nétek az evangéliumot. Teljesen az igazság jön a szájából, de nem a szellem által. És Pált zaklatja ez. Pedig egy jó reklám lett volna az evangéliumnak, de azt mondja egy idő után, hogy el kell némulnod, távozz belőle. És kimegy ez a jövendőmondó szellem a kislánykából. És az urainak ez nagy hasznot hozott, ez a kis jövendőmondós lányka, és ellene fordulnak. És bemószerolják Pált és Silást a piacon, a bírák előtt, és a vége az lesz, hogy börtönbe vetik őket. A népet felbolygatják. És Pál és Silás teljesen ártatlanok ebben a helyzetben, mert csak a hatalmukat gyakorolták, és bajba kerültek. Méghozzá kemény helyre, mert ütéseket kaptak, véres ütések, a húsokig kint vannak, kalodába zárják őket, a legbelső tömlözve megparancsolják, ki ne szökjenek, mert már volt, hogy kiszöktek, és kimenekedtek, a legbelső tömlözbe kerüljenek, és ott tartják őket őrizetben. Kalodába a lábukat. Mozdulni nem tudtak. Ezen a helyen az ember, ha van, akkor úgy érzi néha, hogy hát akkor most már itt az ideje, elcsüggedjek. Mert semmit nem tettem olyat rosszat, hogy ezt kaptam. És mégis, miért hagyta ezt Jézus, hogy ez megtörténjen? Hogy hagyhatta ezt Isten, hogy ez megtörténjen? Mi az, amit elkövettem, Uram, hogy ide jutottam? Ugye ezek azért az emberbe felbuzdulnak ezek a gondolatok. Mit tettem, hogy ide jutottam? Amikor csak téged szolgálok hűségesen. És csak te létezel az életemben, Uram. Szolgállak, hirdetlek, szabadító kenetet szabadította meg a lánykát, nem én tettem, és ide jutottam. Sokan úgy vélnék, hogy ez az a hely, ahol már nem tudtak volna megállni, és elcsüggednek. Ha magamat megmérem ebben a helyzetben, lehet, hogy nem tudtam volna éjfélytájban dicsőítéseket énekelni. Őszintén megmondom nektek. Lehet, hogy elcsüggettem volna. Nem így Pál, és nem így Silás. Hanem képzeljétek el, hogy ők mit tettek. Elolvasom ezt a részt, nektek nagyon-nagyon tanulságos lesz. Hogy ez egy jó példa nekünk, hogy a legmélyebb, a legreménytelenebb helyzetből, a legsúlyosabb alja helyzetből, ahol vérző sebeid vannak, és a hideg tömlösznek a legalján vagy, kalodába szorítva, mozdulni nem tudsz. Nem tudod, hogy holnap kivégeznek-e, vagy hogy mi lesz a holnapi nappal. De Pál azt írja, hogy ő minden nap megírta a halálos ítéletét, és halálra szánta magát. Minden nap elvégezte. Uram, ha élek, neked élek, ha halnom kell, neked halok meg. A halálommal is dicsőséget szerzek neked. Minden nap elimádkozta. Kertén Kulman azt mondja, hogy naponta 1000-szer kellett meghalnia önmagának. Hogy ne az ő akarata legyen meg, hanem az Úr tudjon élni benne. Pált nem izgatta, hogy holnap mi történik, hogy most fejét veszik, kivégzik, vagy kiszabadul. Ő az Úrnak él, ha élek, ha halok, az Úrnak élek, vagy halok. Ezt az imát ti is elmondhatjátok, nem lesz bennetek többé halálfélelem. Neki élünk. Szőkezi, ha akar, megtartja az életünket, hogyha úgy gondolja, hogy mennünk kell, akkor kegyelemmel visz haza minket. Nincs halálfélelem egy keresztényben. Pálban sem volt. Mit tettek? Éjféltájban pedig Pál és Silás, az a 25-ös vers, imádkoztak, mert eljött az imádság órája éjfélkor. Imádkoztak, és miután elimádkozták az imájukat, énekkel dicsőítették az Istent. Elkezdtek énekelni. Dicsőíteni őt. Vérző sebek? Dicsőítjük őt. Belső tömlöc? Dicsőítjük őt. Kalodába zárt lábak? Nem tudunk mozdulni? Dicsőítjük őt. Ha ide eljut az életed, nincs olyan helyzet, amiből a szent olaj, a szent kenet kéne szabadítani, mert megtöri a szigát. A kenet töri meg a szigát. És ez a dicsőítés egy kenetet hoz az Úr szívéről. Ugyanis imádkoztak, és azt mondták, ebben az imában biztos megkérték, hogy Uram, te vagy a szabadítóm, és hiszem, hogy ebből a helyzetből is kiszabadítasz. Onnantól kezdve csak dicsőítések mentek. Többé nem ment panaszkodás, nem ment neheztelés, nem ment a miértek sorozata, hogy de miért, Uram, de miért. Úgyse fejted meg. Ha akarja, az Úr kijelenti, ha nem, tovább megyünk. Amen. És képzeld el, hogy így kezdtek így dicsőítéseket énekelni Istennek. És ez az a hely, ahol meg kell vizsgálni magunkat, hogy el tudta valami venni a kedvünket, hogy ne tudjuk őt dicsőíteni? Ha igen, akkor az a helyzet nyerészkedett felettünk, mert Istennek jár a dicséret. És azt told el, dorgáld meg, távolítsd el, és kezd el dicsérni őt. Mert ő az egyedül méltó, és a szeme rajtad van, és a helyzetem van, és dicsért őt. És nézzük, mit hozott ez elő. Hirtelen nagy földindulás lett, hirtelen jött. Senki nem tudta előre, hogy lesz. Senki nem számított rá. Hirtelen, éjféltájban, nagy földindulás, vagyis egy földrengés lett a börtönben. Ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc alapjai. Egyszerűen beremegett minden. Megremegett az egész börtön. Félelmetes lehetett, mert nem valóságos földrengés volt, hanem Isten jelenlététől rezonált és remegett minden, mert Isten meglátogatta azt a helyet. Ugye egy földindulás is ijesztő tud lenni, de amikor Isten ereje ráz meg egy helyet, az Isten félelemmel is jár egyben. Ez történt itt. Megrendültek a tömlöc alapjai, és azonnal megnyíltak az ajtók, mint a bezárt cellók, a belső tömlöc ajtók. Minden ajtó megnyílt egyszerre, egy hirtelen. És mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak, vagyis leestek. Az ajtók nyitva, a bilincsek leesve, Pál szabad vagy. Mehetsz. De Pál nem mozdult, és nem féltette az életét, és nem menekült el onnan, mint ahogy azt a tömlöc tartó gondolta. Mert a tömlöc tartó, amikor ezt meglátta, fölserkent erre az ajra, látta, hogy nyitva vannak a tömlöc ajtók, és kivonva a fegyverét meg akarta magát ölni. Gondolván, hogy itt most vége mindennek, mert elszöktek a foglyok. És az életének akart véget vetni. Mert ugye rajta kérik majd számon, hova lettek a rabok? És ráadásul megbízták, hogy a legbelső tömlöcben nehogy megszökjenek, és most nincsenek. De Pál azt mondta, kérlek, ne tégy magadban semmi kárt, mert itt vagyunk. Hiánytalanul mind itt vagyunk. A mi életünk nem drága nekünk. Az Úr kiszabadít bárhonnan. Itt vagyunk. És a tömlöc tartó ekkor egy olyan érintés kaphatott Istentől, hogy felkiált, és azt kérdezi, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Egyszerűen érezte Isten jelenlétét, és látta ezt a helyzetet, amiben még soha nem volt része. Látta Pálon ezt a békességet, látta ezt a természetfeletti kimenekedést, és tudta, hogy ez az Isten, akit ők hirdetnek, ez él. És neki ez az üdvösség az élete részévé kell, hogy legyen. Mit kell tegyek? És innen olvassátok el otthon, Pál válasza egyszerű volt. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mint te mindet a házad népe. És hatalmas, hatalmas üdvösség lett belőle. Megtért ő is a háza népe. Egészen egyszerűen azért, mert valaki nem vette le a szemét az Istenről, az Abbá atyáról, az mindenható szabadítóról, és imádván imádta, és megjött a megoldás, a szabadulás. Ez neked is megadatik. Ez a kiszabadulás minden helyzetből, ha követed Pálnak ezt a csodálatos hozzáállását. A szív, ez egy szívbéli hozzáállás. Akármin kell keresztül mennem, dicsérni fogom őt. Magasztalni fog. Tudom, hogy ő hűséges. Tudom, hogy az ő szemei rajtam vannak. És tudom, hogy ő nem feledkezett el rólam. És ő elküldi a megoldást a maga idejében. És az időzítés az ő kezében van. Ezért nem aggodalmaskodom többé. És onnantól kezdve benne vagy az olajban, a dicsőségben, az örömben. Egy öröm olaj van rajtad, és ez a kereszténynek a pecsétje, hogy az Úré. Nincs rajta az a félelem, ami a világban ilyenkor remeg, Úré, kivégeznek-e reggelre, hogy mi lesz velem. Nincs rajta ez a félelem. Nincs. Az Úré, amen. Az Úré örökre. Pál nagyon jól ismerhette azt az igét. Áldom az Urat minden időben. Ha börtöncellában, ha tömlöcben, ha kalodában, ha a legmélyebb cellában vagyok, minden időben áldom őt. Ez a 34-en Zsoltán. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig az ajkamon van. Akármilyen mélységre nyomott le az ellenség. A mély vizek majdnem elnyeltek, mondja. Akkor is kimenekített engem. A mélységes vizek. Áldom az Urat minden időben. Dicsérete szüntelen mindig az ajkamon van. Ez volt a kulcs Dávid sikereihez, és Dávid győzelméhez. És ezt te is megteheted. Elszánás kell hozzá. Bármi megyek át, az Úr dicséretét semmi nem fogja ellopni az ajkaimról. A szívem erre ráállt, és örökre az Urat dicsérem. Amen. Mert ő méltó egyedül. Erre a dicséretre. Egy nagyon tanulságos példa erre. Ábrahámnak a megpróbáltatása. Miután megkapta Izsákot Istentől, 25 évi hit út után megszületik a fia, Izsák. Egyszer egy napon azt mondja neki Isten, hogy elkérem tőled Izsákot most, hozd fel nekem. és áldozd meg őt. Égő áldozatul. És Ábrahám engedelmes, és felviszi a fiát arra a hegyre. És amikor a szolgák kérdezik, hogy hol lesz, hogy mi lesz az égő áldozat, akkor azt mondja Ábrahám, hogy ne aggódjatok e felől, mert Isten majd gondoskodik égő áldozatról, és áldozat lesz az oltáron, és én és az a fiú visszajövünk ide hozzátok, miután, és a szó, amiért hozom ezt az igét, azt elolvasom nektek, hogy mi áll itt, szívetekig fog hatolni. Az 1 Mózes 22-ben az 5-ös vers mondja. Mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek, elmegyünk amoda, arra a helyre, ahol Isten mondta, és imádjuk őt. Azután visszatérünk hozzátok. És az imádatot mondta itt Ábrahám, imádkozunk, mondja a magyar Károli fordítás, de ha megnézed a szó szerinti hébert, akkor az imádat szót találod ott, vagyis amit itt mond Ábrahám, hogy én most felmegyek oda, ahova az atya engem oda rendelt, arra az oltára, ott oltárt építek, és ott oda áldozok mindent, amit kér tőlem. Mert az imádatnak a legmagasabb foka az, hogy semmit vissza nem tartasz tőle, a legdrágábbat is hajlandó vagy odaadni neki, mindenem a tiéd, Uram, amit csak kérsz tőlem, az egész lényem. Az egész életem, a legdrágább kincse az életemnek. Mindenem a tiéd, Uram, és ezzel mind imádlak téged. Így ment fel Ábrahám imádni Istent, és feláldozta a fiát az oltáron. Ismeritek a történetet, hogy Izsáknak nem kellett kioltani az életét, mert Isten küldött áldozatra való kost, és Isten mindig is gondoskodik arról, hogy kimentsen minket az ilyen. De az engedelmesség kell hozzá. A szívünk engedelmessége kell az imádathoz. Az imádatotnak a legfelsőbb foka a szívünk teljes engedelmessége. Uram, amit csak kérsz, megcselekszem. Teljesen a tiéd vagyok, és mindenem a tiéd. Ez az a fok, ahol ketten egyéleztek. Ez a legmagasabb hely a trónteremben. Amikor az atya szíve és a te szíved egyéleszen, semmit nem tartasz tőle vissza. Mindent oda szánok, Uram. Úgy legyen minden, ahogy te akarod. Teljesen úgy legyen minden. Semmit vissza nem tartok. Minden a te akaratod szerint legyen, és minden, ami az enyém, a tiéd, atyám. És ezért minden, ami a tiéd, atyám, az az enyém. Ebben a szövetségben. Így ment fel Ábrahám imádni Istent. És kell odaszánja Izsákot is. Ez az imádat legmagasabb foka. Feltenni az oltára mindent. Ha ezt meg tudod tenni, nincs magasabb hely Istenben. A gyönyörűségekben, az olajban, a közösségben, az örömben, semmit vissza nem tartva Istentől. Egy nap alatt nem lehet ide eljutni erre a helyre, de úton vagyunk. Úgyhogy elkezdünk hálánkat adni. És elkezdjük dicsérni őt. És elkezdjük dicsőíteni őt. És a dicsőítésekből elkezdjük magasztalni őt. És a magasztalásokból elkezdjük imádni őt. És az imádatban is a Szent Szellem beljebb kell vigyen minket, hogy teljesen lebilincselőzve, lenyűgözve az övé legyünk, és a mindenünk az övé legyen örökre. Ezek az imádatok. A legmagasabb szintje. Az ige mutatta meg neked. 1 Mózes 22:5-ben. Nagyon fontos gondolatok, apró gondolatok jönnek most már csak. Mert a téma annyira átfogó, hogy az egész Bibliát végig lehetne sorolni a dicséretekről a magasztalásokig. Nem teszem meg, mert nincs időkeret erre, de egy-két nagyon fontos gondolat. A Biblia nem úgy tárulkozik elénk, hogy egy ilyen használati útmutató lenne arról, hogy Isten miként építsük be az életünkbe, és hogy használjuk a saját kívánságainkra, a saját előnyeinkre. Mondván, hogy akkor most elkezdem Isten dicsőíteni, és akkor minden kívánságom majd teljesül, mert ez olyan, mint egy ilyen persze, hogy bedobjuk az pénzérmét, és majd kiesik, amit akarunk. Nem így van. Pál nem azért dicsőítette Istent, mert egy gondolattal is azt gondolta volna, hogy akkor majd Isten őt kiszabadítja. Ez nagyon fontos gondolat. Azért dicsőítette Isten, mert a dicsőítés a szellemében volt, és tudta, hogy ez Istennek jár. Ha életben marad, ha holnap kivégzik, ő az utolsó leletéig dicsőíti Istent. Nem hátsó szándékkal ment a dicsőítés. Uram, hogy én ezt dicsérlek téged 3 órán keresztül, majd ezt és ezt megcselekszed nekem. Ez nem cserekereskedelem. Nagyon sok keresztényét eltéveszti. És azonnal áthajtunk a cselekedetekbe, hogy én ezt már megtettem Istennek, és most elvárom, hogy helyébe ezt tegye. Abszolút nem így van. Ő mindent megcselekedett. És a dicsőítésekkel közelebb kerül hozzá a szíved. Hogy elvegyed. Hogy el tud fogadni azt, amit érted megszerzett. Nagyon-nagyon fontos dolog, és borzasztóan látom azt, hogy a keresztények itt ezt nem látják oly tisztán, mint kellene. Nincs előre elvárásunk, hogy most miért dicsőítsük Isten. Nincs. Amikor egybe kell az ő szíve meg a te szíved, akkor minden a tiéd, ami az ő szíve. Odaadta az életét, odaadta a szeretetét, odaadta a szent sebek gyógyító erejét, odaadta a Szentvér megtisztító szeplőtelenségét. Mindent odaadott neked az új teremtésben. Ez tiéd. Szent Szellem fog segíteni járni benne. És mivel tudod, hogy a tiéd, ezért imádod őt. Nagyon nagy különbség. Tudod, hogy a tiéd? Amen. Egyszerűen a szívéből áldotta, mert ez a dicséret magasztása jár Istennek. A Zsoltárok olvastuk. 103-as Zsoltára kérlek szépen veletek, hogy menjünk, és ott egy rövid részt fogunk elolvasni. Megint Dávidnak a szíve, áldjad én lelkem az Urat. Mindegy, hogy hol vagy éppen, milyen nehézség. Áldjad én lelkem az Urat. Egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, 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 áldjad. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ott állsz egy próba előtt, ne felejtsd el, Dávid a Góliátot kellett legyőzze. Hogy emlékeztette magát, hogy legyőztem az oroszlánt, legyőztem a medvét, és most ez a körülmetéletlen filiszteus sem fog erőt venni rajtam. És nem szégyenítheti meg Izrael népét. Mert Izrael Isten népének a szövetségese. Ezért én győzelemre megyek egy paritjakővel. Saul kétségbe volt esve, mi lesz ezzel a gyermekkel? A fegyverzete nem volt jó rá. Mivel fogja legyőzni? Dávid nem volt kétségbe esve. Dávid látta a győzelmét. És dicsérte Istent. És ezt mondja, áldjad én lelkem az Urat ezért a győzelmi. Előre áldotta Istent ezért a győzelmi. Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem, áldjad én lelkem. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Látod, ha megpróbáltatásban vagy, mit kell tenned? Vissza kell emlékezned, hányszor kimentett, és milyen nehéz helyekről, és most is itt vagy, és most is meg fog tartani, mert nem hagyja, hogy elvérezzen az ő szolgája, mert drága az ő kiváltságosainak halála. Drága az ő kiválasztottainak, nem fogja hagyni, hogy elveszél. Nem fogja hagyni, hogy elvérezzél ebben a próbában. Megsegít. Ezért a lelkedet kell helyére tenni. A lelked, áldjad én lelkem az Urat. A lelkünkben nem szabad csüggedést befogadni. Nincs csüggedés. Nincs rossz gondolat. Nincs kishitűség. Áldom az Urat. Ez a kulcsa. Ez volt Dávid sikerének a kulcsa. Áldjad én lelkem, és miért áldjam én? Miért kell nekem áldani? Nem látom még a győzelmemet. És akkor Dávid elkezd sorolni, aki megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Látod-e őt így? Ha látod, akkor áldani fogja a lelked az Urat. Megbocsájtotta minden bűnödet. Bármit tettél, bűn nem állhat közét és Isten közé. Bármilyen betegség próbában vagy, meggyógyította a betegségedet. Látod-e őt? És ha ezt látod, áldani fogja a lelked az Urat. Hova emeled a szemedet? A próbákra, vagy az Úrra? Eldönt mindent. Eldönt mindent. Látod, hogy elmondhatok érted egy egyszerű imát, meg még egyet, de hogy a te figyelmedet hova helyezed, az a fölött te uralkodsz egyes egyedül. És hogy áldod-e szüntelen az Urat. Megváltja életedet a pusztulástól. Nem kell félned. Megváltotta. Kegyelemmel, irgalmassággal koronázott, mert téged korona van rajtad. A kegyelme és az irgalma koronája van rajtad. Jóval elégíti meg a te szádat. Tudod, hogy ez nem a finom eledel első helyen? Hanem, hogy az igét szólhatod. A szádban az ő igéje van. Jóval elégíti meg a szádat. Az ő igéjét adta a szádba. És azért meg vagy elégítve. Az örök élet kenyerével. Meg vagy elégítve. Nincs éhség, mert az az ige megelégít. Jóval elégíti meg a te szádat, és az ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Nem mondják meg, hogy elmúltál 75 vagy 85, mert 60-nak se nézel ki, mert megújulsz. Benne van az igébe. Tessék kitűzni magadnak, a szellemet így lásson téged. Nincs öregség. Kortalanság van. Megújítja az ifjúságodat. Sára 90 évesen szült. És előtte soha nem szült gyermeket. Istennél nincs lehetetlen, nincs lehetetlen. Dicsőséget adunk Istennek. Az egek dicsérik a te csoda dolgaidat. Az egek is dicsérik őt, nem csak a föld. Az egek. Az egeknek egei dicsérik, Uram, és a te hűséges voltodat dicsérik a szentek gyülekezetében. Hányszor hangsúlyozza ezt az ige, hogy a szentek gyülekezetében dicséret jár neked? Amikor dicsérjük az Urat, fel tudod-e emelni a kezedet, hogy ő méltó a dicséretekre? Ezentúl jobban fogod ezt tenni, mert fogod érezni ennek az igei hátterét, a támogatását, hogy ez így kedves Istennek. Jár neki ez a dicséret, és én ezt nem vonom meg tőle. Nem vonom meg tőle. Miért csüggetsz el, lelkem? Mondja a Zsoltán, miért csüggetsz el? Oly nagy ez a próba, ami előtted el? Hogy most elcsüggettél? Hányszor segített meg? Miért háborogsz bennem? Figyeljünk erre, ne engedjük a lelkünket háborogni. Az Úrra tekintve legyünk. Az Úrra, a szabadítására tekintve legyünk. Bízzál Istenben, mert még dicsérni fogom őt. Nézd meg ezt a Dávidot. Ja, bízzál Istenben, mert még olyat fog cselekedni, hogy újra dicsérni fogom őt. Nem csak a múltban, amiket cselekedett, de újra dicsérni fogom őt. Dicsérni, bízzál Istenben. Téged is bátorít. Bízzál Istenben, mert még dicsérni fogom őt. Habár most még nem látszik, de én tudom, hogy Isten olyan szabadítással fog jönni, hogy én újra dicsérni fogom őt, aki az én orcám szabadítója. És az én Istenem. Ha valaki tudott dicsekedni az Úrban, az Dávid volt. És a Zsoltárait olvasod, tanulhatsz tőle. Olyat cselekszik az Úr, hogy én újra dicsérni fogom őt. Ő az én orcám szabadítója. Miért csüggetsz én lelkem? Ez azt mutatja, az ő lelke is hajlamos volt elcsüggedni. Amikor Saul az életére tört, 25 évig nem tudta elfoglalni a királyságot, amit Isten kenetben odaadott neki. És a Saul az életére tört. És meg akarta gyilkolni minden nap, barlangokba kellett meneküljön. És azt mondta, miért csüggetsz én lelkem? Kimenekített az oroszlán, a medve, a filiszteus kezéből, és most ki fog menekíteni Izrael királya kezéből, és ha ő az életemre tör. Meg fogja szabadítani az én orcámat, az ő orcájának hatalmas szabadításával. Látod, hogy a lelkedet gondoznod kell? Ezt muszáj elvégezned, hogyha talpon akarsz maradni ebben a mai világban. Ezt el kell végezni. Ez a saját lelkednek a karbantartása. Ápolása. Hogy ne essen depresszióba. Mert annyi minden van kint a világban. Depresszióba eshetnénk. Elcsüggethetnénk. Úgy tűnik, hogy feladjuk már. Annyi a próba. És akkor azt mondja a Szent Szellem, miért csüggetsz? Miért csüggetsz? Itt vagyok veled. Miért csüggetsz? És akkor kapunk egy világosságot belőle, hogy tényleg nem szabad elcsüggedni. Mert ő velünk van, és ő megsegít, elvezet. Igazsága jobbjával támogat. Nem szabad a csüggedés magunkhoz, még a gondolatát se közel engedni. Ez volt egy nagyon fontos rész, amit látnunk kell, hogy el kell végeznünk a lelkünknek a terén. A másik pedig, hogy hogyan vannak ezek a magasztalások? Mi, akik be vagyunk teljesedve Szent Szellemmel. Tudnunk kell, hogy amikor elkezdünk nyelveken imádkozni, akkor a nyelvek imájának a java része magasztalásokban fog folyni. A Szent Szellem maga gondoskodik róla, hogy ezek a magasztalások meglegyen. Honnan tudjuk ezt? Elment Péter Kornélius házához, és ott hirdette az igét. És elkezdte hirdetni, hogy az ő neveinek a hitével, bűneik eltörlését veszik, ha valaki hisz az ő nevében. És ekkor a Szent Szellem leszállt, és betöltötte a jelenlévőket, és elkezdtek szólni nyelveken. Ezek a pogányok, akik nem zsidóbeliek voltak, római hadsereg tagja, Kornélius és az ő háza népe, rokonai. És a zsidók, akik Péterre mentek, hallották, 46-os vers mondja, és ők mind hallják vala, hogy nyelveken szólnak, mert betöltötte őket a Szent Szellem, és magasztalják az Istent. Lenyűgöző, hogy a Szent Szellem, amint betölti a templomunkat, gondja lesz rá, hogy a te szádból, az ajkaidról magasztalások hangozzanak el. Ezek fognak följebb emelni. A magasztalások. Úgyhogy biztos lesz benne, hogyha tanástam, vagy Uram, hogyan magasztaljalak téged? Hogyan tegyem? Úgy szeretnélek téged magasztalni. Annyira szeretném ezt a papi helyemet ellátni. Hogyan tegyem ezt? Kérlek, segíts nekem. Akkor Szent Szellem azt fogja mondani, csak gyere velem. Csak gyere velem. És szólj nyelveken. És ahogy szólsz nyelveken, én beviszlek téged arra a helyre, ahol ezek a magasztalások úgy elhangoznak, ahogy a te abba atyád azt hallani szeretné a te ajkaidról. Mert én megadom ezt a kiejtést neked. Én megadom, bízzál bennem. És akkor elkezdesz szólni nyelveken, és ahogy szólod a nyelveket, csak 5 percet, ha akár, meg fogod érezni, hogy bementél oda, ahol ezek a magasztalások elhangoztak. Mert ő bevitt oda. Ezt csak ő tudja elvégezni. akarsz áttöréseket látni az életedben, mint Pál és Silas, kiszabadultak a börtöncellából, magasztalni kell Istent. Imádni kell Istent. Imádatokat én. Imádni Istent. Nagyon egyszerű, kezedet fölemeld, és engedett, hogy ez a folyam, ami belülről felszakad. Szent Szellem által megkéred, drága Szent Szellem, vigyél el engem oda. És fölfekszel a vizekre, és ő elvisz oda. Nincs más dolgod. De ez nem a saját magunknak a nagy képessége, vagy tudománya végzi el. Minden az ő szelleme által megy a királyságban. Minden. Úgyhogy bízzál ebben, kérlek, és meg fogod látni, hogyha ezt gyakorlod rendszeresen, minőségi ugrásokban megváltozik az életed. Megváltozik. Isten nem személyválogató. Amen. Fogod látni ezt a szabadulást. Akarsz-e kiszabadulni a börtöncellából? Bármilyen cellába is nyomod be az ördög. Szenvedélybetegségek, adósságok, családi nehézségek, munkahelyi problémák, lakhatás, bárhol van megpróbálva az életed. Akarsz-e kiszabadulni abból a börtöncellából? Ha igen, itt van, hogy hogyan kell tenned? Drága Szent Szellem, magasztalásokban szeretnék szolgálni a trón előtt. Kérlek, segíts nekem. És gyere be a gyülekezetbe, mert a gyülekezetbe ez a dicséret palást, ami körbeveszi a szenteket, ez könnyebben magával ragad téged is, hogy oda eljuss arra a helyre, ahol lenned kell. A gyülekezet kiváló helyre, mint ahogy Jézus maga is mondja, hogy a gyülekezetben az atya fia között dicsérlek téged. A gyülekezet ez a hely. Otthon lehet, hogy nem megy, mert állandóan kizökkent valami. Vagy egymagadban vagy, és nem vagy elég erős rá. De a gyülekezetben, amikor adunk ennek időt, hogy a dicséretek, imádok elhangozzanak, magával ragad. Egyszerűen magával ragad. És ott vagy, és ott vagy, benne vagy. És folyik az olaj. Szólj nyelveken, és magasztald Istent. A hálaadás és a dicsőítés nagyon szorosan kapcsolódik. A Zsoltáros mondja megint csak, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És hol kezdődik minden? Hálaadások. Hálás szív, elkezdesz hálát adni. És dicsőítések lesznek belőle. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Vagy dicsőítések lesznek belőle. Nem olyan dolgot kér tőled Isten, amit ne tudnál feltárni a trón elé. Egész egyszerűen fogod tudni. És jól fogod benne érezni magad, és megöntözi az életedet. Megöntözi az életedet. Drága Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amíg a dicsérők fölállnak a helyükre, addig elmondanám nektek, hogy az új szövetség is tanítja ezt, hogy semmi felül ne aggódjatok. Hajlamos az ember, hogy beleesik az aggodalmakba. Hogy lesz ez? Mint lesz ez? Tépelődünk. Azt mondja Pál apostolon keresztül a szellem, semmi felül ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéseitekben, minden alkalommal, hálaadással, mondd ezt velem együtt, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Vagyis az imádság helye is úgy indul, hogy atyám, hálát adok neked. Nem úgy törünk be a trón elé, Uram, kérek szépen ezt, és kérek szépen azt, nem. Hálaadásokkal megyünk. Hálákat szereti az Úr, hálaadásokkal. Azokat tárjuk fel, és így lesznek meg a kéréseink Isten trónja. Tudjuk ezt ma gyakorolni, gyülekezet? Fogjuk-e jobban, szorgalmasabban gyakorolni, mint eddig? Ezt ennek nagyon jól előkészítettem a terepet, mert mostantól kezdve ezek a hálaadások, imádatok, azt hiszem, hogy az ige kősziklájára állítva sokkal jobban fognak folyni, mint eddig valaha. És vizsgáljuk meg magunkat, hogy tudunk-e ebben az Úrnak jobban szolgálni, mint eddig valaha. Ha valaki éjjel-nappal dicsérte az Urat, azt fogja mondani, hogy jaj, de jó, hogy ezt eddig is gyakoroltam. Ha valaki nem így tette, akkor kérje meg a Szent Szellemet, hogy segítsen a kiigazításokban, hogy gazdagabb földre mehessen be az életünk. Amen. Hányan tudjátok, hogy a hálaadások megváltoztatta a közösségeteket Istennel? A közösség. A közösségben fogsz hol közelebb kerülni Istenhez. Álljunk most fel. Álljunk fel, és kezdjük el dicsérni őt. Ó, halleluja. Emeljük fel a kezeinket. A kezeinket fogjuk felemelni, és dicsérni kezdjük őt. És magasztaljuk őt. És többé már nem a gondjainkat, problémáinkat látjuk. Van bőven, ha bőven van, akkor is őt dicsérjük. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk. Csak ő tud egyedül megoldást hozni ezekre, amúgy is. Úgyhogy ő méltó egyedül a dicséreteinkre. Ó, halleluja. És aki tud nyelveken, menjünk be abba a magasztalásba. A nyelvek imájába, ahova az Úr vezet minket, a szelleme által. Ó, halleluja. Dicsőség. Ó, halleluja. Dicsérjük a szád kihetéseit.